Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, nagy szeretettel a hitiskolájának mai alkalmán. Külön szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a Facebook oldalunkon keresztül kapcsolódnak be most ebbe a tanításba. Milyen jó, hogy nagy a templomunk, mert így tudjuk tartani a biztonságos távolságot egymástól ebben a vírusos időben. Azt hiszem, a hittanteremben ez nem volna lehetséges. Nagyon örültem, amikor múlt héten, talán már csütörtök este vagy pénteken, két hete a legutóbbi előadás után egy e-mail üzenet érkezett a plébánia e-mail címére, az info@margitos.hu címre, amelyben egy kedves testvérem kérdést tett fel a két héttel ezelőtti tanítással kapcsolatban. Ugye, emlékeztetőül mondom, vagy lehet, hogy nem mindenki tudott itt lenni, akkor az eszkatológiáról volt szó, vagyis a végső idők tanításáról, illetve mindez személyes szinten a saját halálunkról, örök sorsunkról, a mennyországról, a tisztítóhelyről, a kárhozatról, Jézusról, az atyáról, a szentekről. És az a kérdés merült fel, amit már utaltam rá a szentmise végén, hogy hogy van ez pontosan a katolikus tanítása hamvasztással kapcsolatban. Sokan emlékeztek rá, hogy régen nem csak, hogy nem volt szokás katolikusoknak a hamvasztást választani, hanem egyenesen tilos volt. Hát régen mások körében sem volt szokás, hanem hát volt klasszikusan a koporsós temetés, ha valaki meghal, eltemetjük. És eleinte, most ez egy kis történelmi visszatekintés, valóban azok kezdték el a hamvasztásos temetési formát választani, akik ezzel ki akarták fejezni, hogy ők nem hisznek a feltámadásban. Tehát egyfajta lázadás volt ez a kereszténység ellen, ha tetszik, vagy ha valaki az ateizmusa, vagy a más vallási meggyőződése melletti jel, hogy én nem hiszek a feltámadásban, tehát engem égessenek el. És ennél az oknál fogva sok ideig fel sem merült komolyan, hogy katolikusok hamvasztást kérjünk, mert ez annyira a feltámadásba vetett hit tagadásával vált egyenértékűvé, hogy hát a katolikusoknak eszükbe se jutott, hogy hát eszük ágában sem volt hamvasztást kérni haláluk esetére, mert hát ők pont hittek a feltámadásban, szerették volna a hagyományos koporsós temetést, mert ezt fejezte ki leginkább a hitüket. Később aztán egyre inkább elkezdett még jobban elterjedni a hamvasztásos temetés, és előbb-utóbb felmerült katolikus körökben is, hogy milyen jó lenne mégis, akár anyagi okoknál fogva olcsóbb, akár higiéniai okoknál fogva sokkal higiénikusabb, akár azért személyes okoknál fogva, mert már valaki kérte a hamvasztását, és akkor szeretne az illető mellett nyugodni, de felmerült. És akkor a Vatikánnak kellett ebben állást foglalnia, talán a 80-as éveket írhatjuk, de nem vagyok benne biztos, ennek most nem néztem utána ennyire konkrétan. És a Szentszék kimondta, hogy hát Isten, az ő ereje sokkal hatalmasabb annál, mint hogy holmi hamvasztás megakadályozza őt abban, hogy feltámassza az emberek testét. Tehát ha Isten a koporsós temetés után a csontokból fel tudja támasztani az embert, hát akkor fel tudja támasztani a hamvakból is. Tehát az ember ezt nem tudja megakadályozni, Isten sokkal nagyobb annál, mint hogy csak egyféleképpen tudjon valakit feltámasztani. És éppen ezért, bár akkoriban nem javasolták, de már megengedték a hamvasztásos temetést katolikusok számára, hozzátéve, hogy amennyiben ez nem a feltámadásba vetett hit megtagadása. És innentől kezdve zöld utat kapott a hamvasztás, olyannyira, hogy ma már sok templomban működik urnatemető, nálunk az osszáriumot jól ismeritek, és nagyon szépen fejlődött ebbe az irányba a katolikus felfogás. Messzebbről indulok, régen hova temetkeztek az emberek, még nagyon régen, koporsósan, hát gyakran általában a templom köré. Ha jártok kisebb településeken, akár Magyarországon, vagy elmentek Ausztriába. Sok helyütt látni, hogy a templom körül vannak a sírok. Hát oda temetkeztek az emberek. Az Isten házához. Nagyobb városokban aztán ez ugye nem volt járható, mert sűrűn be volt építve a templom környéke, hát hova temetkezzenek, és akkor arra megvannak a templomtól távolabb levő temetők. És kicsit úgy érzem, hogy a mi nagyvárosi környezetünkben a hamvasztásos temetés által újra egy lehetőséget kaptunk arra, hogy Isten házában, vagy annak közelében várjuk a feltámadást. Persze, Isten fel tud támasztani minket az új köztemetőből is, vagy ha valakit nem tudom, azt nem szeretem, meg azt tényleg nem ajánlom senkinek, hogy elszórják a hamvait a Dunába, vagy a lefolyóba, vagy nem tudom, mit csináljanak vele. De Isten abból is fel tudja támasztani a testet, neki nincsenek ilyen akadályok. Szóval én nem csak, hogy nem idegenkedem a hamvasztásos temetéstől, hanem éppen annál az oknál fogva, hogy így lehetőség van arra, hogy az Isten házában várjuk a feltámadást, én nagyon szépnek és jónak tartom. Ugye a mi templomunkban sajnos nem működik urnatemető, pedig nagyszerű lenne, csak hát úgy épült ez a templom, meg alattunk a metró, nem nagyon tudjuk ezt megcsinálni. Volt olyan ötletem, hogy a kertben valahol, de nehéz, bonyolult, engedélyek kellenek, nem nagyon reális, hogy ezt könnyen meg tudjuk valósítani. Lehet, hogy egyszer sikerül, de nem idén és nem jövőre. Viszont nagyra becsült elődöm, Várnai Péter atya jóvoltából, működik a templomban a közös temetkezési hely, az osszárium, a Szent Antal mellékoltárnál, amely abban különbözik egy urnatemetőtől, hogy itt nem különálló fülkék vannak, hanem egy közös sír, de ugyanúgy hamvasztás után kerül sor a temetésre, tehát arra már nincs lehetőség, hogy utólag szétválogassuk a hamvakat, mert közös a sír, de a legfontosabb, hogy szent helyen nyugszanak a halottak. Itt a templomban, ahol minden nap legalább két szentmisét bemutatunk, van, hogy hatot is. Ahol minden nap összejövünk imádkozni. Ahol, amikor az életben maradt házastárs vagy gyermek eljön a vasárnapi misére, akkor megállhat az osszáriumnál és elmondhat egy imát a házastársáért vagy a szüleiért. Ahol nem csak évente egyszer-kétszer halottak napja környékén, meg esetleg egy másik alkalommal mennek ki a rokonok a temetőbe, hanem minden vasárnap találkozhatnak vele olyan értelemben, hogy meglátogatják a sírját, amikor eljönnek a templomba. És kedves testvéreim, ez egy olyan előny, egy olyan szép lehetőség, amely igenis számít, amikor valaki a sírhelyét kiválasztja, vagy önmagának, vagy egy szerettének. Szóval nem csak, hogy nem ellenzem a hamvasztást, hanem ilyen értelemben még előnyben is részesítem. Még egy szempont, aztán befejezzük ezt a témát, hogy haladjunk az emberi személy méltóság irányába, hiszen ezért jöttetek. De hát sajnos ugye előfordul, hogy egy idő után, amikor több generációnyi idő eltelik, már az elhunytat nem ismerjük személyesen. Hát én is az egyik dédnagymamámat még ismerhettem, a többit nem ismertem, nem beszélve az ő őseikről. És minden családnál azért el szokott jönni az, amikor már nem tudjuk pontosan, hogy hol van a sír, akkor már elfelejtjük megújítani a sírt, újra megváltani. Na hát itt nálunk például ezzel nincsen gond. Tehát aki ide temetkezik, amíg áll ez a templom, addig itt nyugodhat, és senki nem fog utólag, nem tudom, pénzt kérni az utódoktól, hogy lejárt a megváltás, mert ez örökre szól. Jó, ez jó kérdés volt, teológiailag is, és remélem nem haragszatok, hogy megragadtam az alkalmat, mert amúgy erre kevés lehetőségem nyílik erről beszélni, hogy így a temetkezésről is ejthettem néhány szót. Bátorítalak benneteket a mai tanítás kapcsán is, meg a következőkben is, hogyha felmerül bennetek kérdés, ugyanúgy, mint ez a kedves testvér, bátran küldjétek el akár e-mailben, de nem muszáj számítógéppel, hát felírjátok egy kis cédulára, odaadjátok nekem személyesen, vagy ha nem vagyok itt a sekressében, megkapom, megmondjátok, adják nekem. És szívesen válaszolok, tehát, hogy ennek nincs akadálya. Azt úgy nem tartom reálisnak, mert hál' Istennek sokan vagyunk, hogy itt most nagy a hely, nem is halljuk egymást feltétlen mikrofon nélkül, hogy itt most élőben rögtön kérdezzetek, bár az is egy szép műfaj, és majd ha lesz plébániai nagy termünk, nem is olyan soká, és ott összegyűlünk, akkor ott olyanokat is csinálhatunk, de talán ez most egy jó lehetőség, hogy felírjátok, és akkor én a következő alkalommal két hét múlva válaszolok. Térjünk rá azonban mai témánkra, amely az emberi személy méltósága, de még azelőtt. Most már nem megyek messzire, nem más témát hozok, de szeretném ezt bevezetni, felvezetni, megmutatni nektek a nagyobb összefüggést, amelynek keretében szeretnék ma este beszélni az emberi személy méltóságáról. Ez pedig a következő. Ahogy ígértem, erkölcs teológiával, vagyis morálissal fogunk foglalkozni itt a hitiskolájában. Miről is van szó? Mit jelent ez? Mindannyian ismerjük azt a történetet, amikor a gazdag ifjú, meg egyszer egy másik fiatalember is, oda megy Jézushoz az evangéliumok tanúsága szerint, és azt kérdezi tőle, Mester, mit kell tegyek, hogy eljussak az örök életre? Így csütörtök esténként tulajdonképpen nem fogunk mást tenni, mint megpróbálunk erre a kérdésre válaszolni. A hittamban, ha olvassuk a katekizmust, a dogmatikában, ott olyan kérdésekre kapunk választ, hogy kicsoda az Isten, milyen az Isten, hogyan váltott meg minket. És az erkölcs teológia mindebből következik, amely arra a kérdésre igyekszik választ keresni, hogy hogyan éljünk, mit tegyünk, és mit ne. Sokan ismeritek Berán Ferenc atyát. Itt nőtt fel, meg most is a szüleitől örökölt egy lakást, itt Újlipótvárosban, néha megfordul itt templomunkban, néhány éve meghívtam, és ő tartotta a kisbúcsúi misét, talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt, nála írhattam a doktori dolgozatomat, jelenleg Újlakon, a Sarlós Boldogasszony templom plébánosa, és nagyon sokat foglalkozik szociális kérdésekkel, tudományos szinten is. Jelentek meg könyvei, adott elő konferenciákon. Korábban ő hittanár volt, nem az utolsó, de az egyik utolsó, ma már, bocsánat, hogy így mondom, kihaltak a pap főállású hittanárok az egyházmegyés papok közt, mert ugye akkora a pap hiány, hogy hát aki pap, őt felkérik plébániai szolgálatra. Régen, amikor sokkal több volt a pap, akkor voltak olyan papok, akik nem plébánián dolgoztak, hanem mondjuk hitoktatással foglalkoztak, és akkor nem egy adott plébániához, hanem mondjuk egy iskolához kötődtek. Na, az emlegetett Berán Feri atya, ő ilyen főállású hitoktató volt jó sokáig, több mint egy évtizeden keresztül, a Patróna Hungáriae gimnáziumban. És elég nagy tapasztalatot szerzett, mert különböző korosztályokat tanított, és azt mondta egyszer, hogy megfigyelte, hogy tulajdonképpen mindegy, mi a téma a hittanórán. lehet ez egyháztörténelem, lehet ez fundamentális teológia, lehet ez biblikum, lehet ez dogmatika, lehet ez erkölcstan, lehet ez liturgika, lehet ez hagiológia, bármi. Ha vannak kérdések a diákok részéről, megfigyelte a Ferenc atya, hogy a kérdéseknek 80%-a, tehát 5-ből 4, mindig erkölcsteológiai természetű. Tehát a hittanosok, akkor is, hogyha nem erkölcsi kérdésekről van szó elsősorban, hanem mondjuk, nem tudom, a Szent Háromságról, vagy a Szentlélekről, vagy Szent Pál apostol útjairól, vagy a keresztény üldözésekről, vagy akár Szent Gellért püspök vértanúról, mai szentünkről, a kérdések túlnyomó többsége arra vonatkozik, hogy mi következik ebből számomra, mit kell én tegyek, hogy Istennek tetsző életet éljek. És ez a 80%, amit a Ferenc atya mondott, ez nagyon elgondolkodtatott engem, és engem is mindig, gyerekkoromban, fiatalkoromban, kispapként mindig érdekeltek az erkölcsi kérdések. És aztán azt láttam, hogy tényleg ez érdekli az embereket, úgyhogy ezért is választottam specializációs területnek az erkölcsteológiát. Én azt tanultam még a teológiai diploma után, meg abból doktoráltam, mert én is azt tapasztalom, hogy ez megy bele a bőrünk alá, ez érint minket egzisztenciálisan, ez húsba vágó, na, ezt a szót kerestem, ezt a kifejezést. Mert sok minden más a teológiából az olyan elméleti. Milyen az Isten, hogyan keletkeztek a Biblia könyvei, honnan tudjuk, hogy Jézus feltámadt. Ne értsetek félre, nem azt mondom, hogy ez nem fontos, ezek nagyon fontos kérdések. De aminek leginkább köze van az életünkhöz, hogy hogyan élünk, amikor kimegyünk a templomból, az az erkölcsteológia. Ezért választottam idei témánkul a hit iskolájára az erkölcsöt, mert úgy gondolom, hogy sokat tanulhatunk, és sokat gyarapodhatunk, és sok olyan lesz, amit apró pénzre válthatunk, amit felhasználhatunk hétköznapi életünk folyamán. És ebben az összefüggésben szeretném ma az emberi személy méltóságát, mint témát elővenni, mert ebből indulunk ki, hogy aztán jól megértsük a többit. Tehát ez így fel van építve, egyébként a katekizmus alapján haladok. A Katolikus Egyház katekizmusának 4 nagy fejezete van. Talán nem is fejezetnek hívják, hanem résznek vagy könyvnek, valami ilyen neve van. 4 nagy része van, és ebből a harmadik az erkölcsteológiával foglalkozik. Én ez alapján fogok haladni, egész évben. Akit érdekel, olvashat utána. Az emberi személy méltóságától indulunk ki tehát, és innen fogunk eljutni, kicsit puskázok, hogy sorrendben mondjam, a boldogságvágy, az emberi szabadság, aztán fogunk majd beszélni a jóról és a rosszról. Nagyon fontos dolog, amikor a lelkiismeretről lesz szó, az erényekről, a bűnről, a törvényről, a megváltásról, a kegyelemről és az egyházról. Csak így felvillantottam a következő hónapok témáit. No, ennyi bevezető után most már tényleg engedjétek meg, hogy az emberi személy méltóságáról szóljak néhány szót. Az alap, kedves testvéreim, mindennek az alapja az, hogy Isten szeret minket. És az, hogy nekünk méltóságunk van, majd mindjárt mondom, hogy mit jelent ez, az, hogy mi nem egyszerűen biológiai organizmusok vagyunk, nem egyszerűen nagyon okos főemlősök, hanem emberi személyek, Ennek az az oka, hogy Isten különlegesen szeret minket, nem csak úgy unblock mindenkit, az emberiséget, hanem mindannyiunkat egyenként és személyesen. Már az Ószövetségben is olvassuk, hogy Isten, a prófétákról is írják a szent szerzők, de hogy Isten már akkor szeretett minket, amikor még meg se fogantunk. Még nem voltunk sehol, de ő már szeretett minket. És mindegy, mit csinálunk, jót vagy rosszat, Istennel vagy Isten nélkül élünk, ő mindig szeret. Ő tervezett minket, számol velünk, és minden ember egyedi és megismételhetetlen csoda. Nincs két egyforma ember. Azt hiszem, ezt nem kell különösképpen bizonygassam. Ezt mindannyian tudjuk. Még az egypetélyű ikrek sem egyformák. Minden ember egyedi és megismételhetetlen. Nem tudjuk pótolni egy másikkal. Ha valaki meghal, akit szeretünk, akkor ő már nincs köztünk. Nem tudjuk őt pótolni. És ez is a mi méltóságunk, kedves testvéreim, hogy teljesen egyediek vagyunk. Nincs még egy ember a Földön, aki olyan, mint én. Ilyen kinézettel, ilyen gondolkodásmóddal, ilyen élményekkel, ilyen talentumokkal, ilyen gyengeségekkel. Csak én vagyok a világon, az egész világon. A 6 vagy 7, nem tudom hány milliárd ember közül. Csak én. Senki más. Mi ez, hanem egy hatalmas méltóság. Összeírtam pár dolgot, hogy most egy kisebb csoportban, ha lennénk, akkor szívesen meg is kérdeznélek benneteket, milyen különbségeket tudnátok felsorolni az emberek és az állatok között. Mert vannak különbségek, nem mindig egyszerű, elmondom, amiket én fölírtam. Az emberek, nem, másonnan kezdem, az állatok közül nagyon kevesen vannak, akik tudnak eszközöket használni. Mondjuk adunk neki egy kalapácsot, akkor lehet, hogy egy intelligensebb majom tudja, hogy hogyan használja, de mondjuk akár egy kutya vagy egy macska nem lesz rá képes. Nem beszélve a még egyszerűbb élőlényekről. Mi emberek ezzel szemben, ennek ellenére, nem csak úgy használjuk a szerszámokat, mi készíteni is tudjuk őket. Amire szükségünk van, készítünk egy széket, készítünk egy kanalat, készítünk egy fűrészt, ilyet az állatok nem tudnak. Aztán, ugye sok állat tud kommunikálni a fajtársaival, vagy más fajok példányaival. Tudják egymást figyelmeztetni a veszélyre gyakran, tudják egymást hívni, hogy gyertek, itt a táplálék, tudnak udvarolni. Na de beszélni, az csak mi emberek tudunk. Mi nem egyszerűen hangokat adunk ki, hanem meg tudjuk fogalmazni a gondolatainkat, akár az elvont gondolatokat is, van nyelvünk, van nyelvtanunk, vannak ritkább és gyakoribb szavaink. Tudunk beszélni a múltról, tudunk a jövőről beszélni. Ilyet az állatok nem tudnak. Aztán, mit mutassak? Az írás, kedves testvéreim, hogy amit 2000 éve leírtak a Bibliában, ma itt van a kezünkben, ezt állatok nem tudták volna megcsinálni. Tehát az írásbeliség, hogy tudunk levelet írni, és azt valaki el tudja vinni, hogy a tapasztalatunkat tovább tudjuk adni a következő generációknak az írás segítségével. Hogy van történelmünk, és ismerjük azt. Tudjuk, hogy mi történt 1054-ben. Tudjuk, mi történt 1517-ben. Tudjuk, mi történt 1956-ban. nem mondok több évszámot, nem ez a lényeg. Ez annak a következmény, hogy ezt leírták az elődeink, onnan tudjuk. Akkor az ember az állatokkal ellentétben képes az elvont gondolkodásra, sőt a filozófiára. Na most jön egy fontos. Az állatok, és hát gyakran az emberek is, mindannyiunkat, és ez közös, hajtanak az ösztöneink. Ugye két nagyon erős ösztön, az önfenntartás, táplálkozás, és a fajfenntartás, szaporodás. Meg hát vannak még más ösztönök. De mi emberek abban különbözünk az állatoktól, hogy mi tudunk az ösztöneink ellenére is cselekedni. Mi tudunk az ösztöneinknek nemet mondani. Van, aki azt mondja, hogy ja, minek mondasz nemet, hallgass az ösztöneidre, de hát pont ettől leszünk emberek, kedves testvéreim. Ha csak az ösztöneink után megyünk, akkor arra az állatok is képesek. Mi tudunk tudatosan élni. Például böjtölni tudunk. Egy állat tud böjtölni? Szerintem nem. Nem. Hogyha van előtte étel, és éhes, nincs gyomorrontása, vagy nem lakott jól, hát akkor megeszi. És így vagyunk sok ösztönnel. Aztán, hát ugye most a templomban ez aktuális, meg különleges, hát a vallás, az, hogy van természet feletti hitünk, ez az állatokról nem mondható el. Valamelyik kommunista gondolkodó mondta, hogy hát a vallás az a félelem miatt van, hogy az emberek félnek a haláltól, és akkor kitalálták a vallást. Hát ha ez így lenne, akkor az állatok is vallásosak lennének, mert ők is nagyon sok mindentől félnek. De ők nem vallásosak. Jó, van az imádkozó sáska, de ő se vallásos. Tehát az, hogy hiszünk a halál utáni életben, hogy hiszünk a természet felettiben, hogy tudunk imádkozni, erre csak mi emberek vagyunk képesek. Az állatok nem. Aztán még egy érdekesség, és szintén fontos dolog, és akkor meglátjátok, hogy milyen sok különbséget felsoroltunk. Mi emberek tudunk ünnepelni. Vannak ünnepeink. Egy állatnak a karácsony, vagy akár a születésnapja, az ugyanolyan nap, mint a többi. Nekünk nem. Vannak ünnepeink, tudunk ünnepelni, és ez is emberré tesz minket. A szabad akaratról fogok még később beszélni, nem ma, mert ma odáig nem jutunk el, de nem is baj, hiszen még sok idő van, ha két hetente találkozunk. De a szabad akarat is ilyen, csak hogy a felsorolás az még teljesebb legyen, ezt is idehozom, hogy tudunk szabadon dönteni. Kicsit összefügg azzal, hogy az ösztöneinkre nem mindig hallgatunk, hanem tudunk parancsolni nekik. És a végére hagytam a teológiai érveket, vagy a teológiai szempontokat. Isten képmásai vagyunk. Ugye ezt már a Bibliából tudjuk, meg tudjuk azt is, hogy Jézus Krisztus emberré lett, hasonlóvá vált hozzánk, testvérünk lett, olyan lett, mint mi, mindenben hasonlóvá vált hozzánk a bűnt kivéve. Hát ha az előbb felsoroltak nem lettek volna elegek arra, hogy megalapozottnak mondjuk az emberi személy méltóságát, akkor talán ez kielégít mindannyiunkat. Jézus emberré lett, az Isten olyan lett, mint mi. Akkor mi nem vagyunk egyszerű, eldobható, elhasználható élőlények, hanem igenis emberi személyek vagyunk. Az emberi személy méltósága, és ezt sok felől, sokféleképpen megközelíthetjük, de az emberi személy méltóságának a legfontosabb szempontja, a válasz, a legjobb válasz erre az az, hogy Isten képmásai vagyunk, és ez adja az emberi személy, az ember személy méltóságának, a mi személy méltóságnak, a mi méltóságnak az alapját. Nagyon érdekes beszélgetéseket szoktam arról folytatni, főleg gyerekekkel, nagyobbacska gyerekekkel. Vitatkozni is szoktunk, hogy vajon van-e az állatoknak lelkük. Hát attól függ, hogy mit nevezünk léleknek, mert persze az állatok közül is sokan éreznek, érző lények, de a teológiai értelemben vett lélek az nem ezt jelenti. Egy állatnak is lehet személyisége. Egy állatnak is lehetnek jó és rossz tulajdonságai, képességei. De az emberi lélek a sokkal több ennél. A lélek az emberi személynek az a része, ami nem a testünk. A lélek a halhatatlan rész bennünk. A lélek az, ami által hasonlóvá leszünk Istenhez. A lélek az, amit Isten közvetlenül teremt belénk, amikor megfoganunk. Az emberi test a szülők szeretetének a gyümölcse. Az egy biológiai folyamat, ahogyan a hímivarsejt megtermékenyíti a petesejtet. A testünk így lesz. De a lelket, azt nem a szülőktől kapjuk, hanem az Istentől közvetlenül. Mert lelket, halhatatlan részt, az csak ő tud teremteni. És mindannyiunknak megadja. Nincs olyan ember, kedves testvéreim, aki azt mondhatná, hogy neki van teste, de nincs lelke. Ilyen nincs. A test és a lélek szétválaszthatatlan egymásról, amíg itt a Földön élünk. Ha meghalunk, akkor egy időre szétválik a kettő, a testünk megy az osszáriumba, a lelkünk viszont halhatatlan, és majd a világ végén, amikor Jézus újra eljön, új eget, új földet teremt, akkor a testünk is feltámad, egészséges lesz, és újra egyesül a lelkünkkel, és testestül, lelkestül az Úrnál lehetünk örökkön örökké. Szóval a lélek által vagyunk Isten képmásai, a lelket Isten teremti belénk, a lélek által van szabad akaratunk, a lelkünk által vagyunk képesek jót vagy rosszat tenni, a lélek a halhatatlan részünk. És ilyen lelkük az állatoknak nincs. Ők nem tudnak üdvözülni vagy elkárhozni. Ők nem tudnak, nem tudom, égbe kiáltó bűnöket elkövetni. Tudnak rosszak lenni esetleg, vagy jók, de olyan értelemben vett szabad akaratuk, mint az embereknek nincs. Az állatnak vannak érzelmei, érez, tud szeretni. És mi is szerethetjük őket. És tudom, hogy sokaknak nehéz, amikor meghal a nagy kedvencük egy állat, egy házi állat. Mit tehetünk ilyenkor? Eltemethetjük a kutyát? Hát az új köztemetőbe talán nem, sőt még ide a templom osszáriumában sem. De hát miért ne lehetne őt eltemetni a kertben vagy az erdőben? Imádkozhatunk egy ilyen kutya temetésen? Azért nem, hogy üdvözést durunk a blökit, mert ő nem ember, nincs olyan lelke, ami halhatatlan. De imádkozhatunk, persze, hogy imádkozhatunk. Hálát adhatunk az Istennek, hogy nekünk adta ezt a házi állatot. Hálát adhatunk az ő életéért, amit tanultunk tőle, hogy szeretetet kaptunk tőle, hogy velünk volt, hogy társunk volt. És kérhetjük is Istent, hogy Segítsen nekünk abban, hogy ha már nincs is itt velünk a kedvencünk, a házi kedvencünk, tudjunk teljes és boldog életet élni. És abban biztosak lehetünk, hogy ha majd mi is meghalunk, akkor az örök boldogságban, ahova törekszünk, ahova reményeink szerint eljutunk, ott megkapjuk mindazt, amire szükségünk van ahhoz, hogy teljesen boldogok legyünk. Kedves testvéreim, a test és a lélek elválaszthatatlan. Lelket csak nekünk embereknek teremt a Jóisten. Belénk oltja. Nincs élő ember test nélkül, hogyan is lenne. De nincs élő ember lélek nélkül sem. Még az az embertársunk is, aki kómában van, vagy aki kábítószer hatása alatt áll, vagy aki nagyon súlyos fogyatékos. Mindannyiunknak van lelkünk. Mindannyian Isten képmásai vagyunk. Mindannyian meg vagyunk hívva az üdvösségre. És innentől kezdve, és ez nagyon sok mindent megmagyaráz, és most már lekerekítem a mondandómat, mert elrepült az idő, de ez, és ezért kezdtem ezzel most az erkölcsteológiát, mert ez mindennek az alapja. Ha az embernek nem lenne lelke, ha az embernek nem lenne személyi méltósága, akkor mi alapján mondanánk nemet mondjuk az eutanáziára? Mert akkor mondhatná valaki, van is, aki mondja, ne aggódjunk, hogy hát szegény ember, ne kelljen annyit szenvednie, segítsük őt a halálba. Lehet, hogy kicsit kíméletesebben tudjuk ezt megtenni, mint amikor lelőjük a kutyát. Na de mégsem ez illik az emberhez. Az emberi élet. Ezt még elmondom. Az emberi élet az nem egyszerűen mennyiségileg, kvantitatíve nagyobb egy emlős életénél, hanem minőségileg, kvalitatíve. Mi nem egyszerűen nagyon okos majmok vagyunk. Mi nem egyszerűen, nem tudom, különleges képességekkel megáldott állatok vagyunk. Mi nem vagyunk állatok, mi emberek vagyunk, és ez más. És ennek az sem mond ellent, mert itt most teológiáról beszélek, amikor az evolúció elmélet alapján le lehet vezetni, hogy a Homo sapiens faj, az lett a Homo erectusból, meg nem tudom, már rég tanultam ezt biológiából, meg történelemből, de hogy sok érv szól amellett, és könnyen lehet, hogy tényleg így van, hogy a fajfejlődés során tényleg a majmokból fejlődött ki az emberi faj. Ez nem mond ellent annak, hogy nekünk van lelkünk. Azt persze én nem tudom megmondani, hogy most ki volt az utolsó majom, akinek még nem volt lelke, és ki volt az első ember, akinek már volt lelke, ezt az Isten tudja, de elég, ha ő tudja. De az, hogy Isten nem így csettintésre teremtette a világot, és minden kész volt, hanem Isten egy fejlődő világot teremtett, hát miért tette volna meg? Szerintem sokkal zseniálisabb. Tehát az evolúció az nem magyaráz semmit, az evolúció az önmagában szorul magyarázatra, hogy lehet az, hogy ilyen szépen kifejlődött a világ, ha nincs egy teremtő és gondviselő Isten, aki ezt megálmodja. Messzire kalandoztam. Összefoglalok. De itt csak ismétlem magam. A méltóságunk alapja az, hogy Isten képmásai vagyunk. Éppen ezért minden egyes ember élete fogantatástól kezdve a természetes halálig védelmet érdemel. És nem az számít, hogy milyen okos. Nem az számít, hogy bűnöző-e vagy nem. Nem az számít, hogy képességei birtokában van-e vagy sem. Egyetlen egy dolog számít. Hogy ember. Hogy Isten képmása. Ezt gondoltam már a bevezetőnek. Erre fogjuk felépíteni a következő alkalmakat. Még egy nagyon picit folytatom két hét múlva, de aztán rátérünk az ember boldogság vágyára, mely révén szintén megtapasztalhatunk valamit a Jóistenből, és megtanulhatunk valamit önmagunkról, ugyanis a boldogságra vagyunk mindannyian meghívva. A most következő szentségimádásban, melyre szeretettel marasztallak benneteket, imádjuk az Urat, és köszönjük meg neki, hogy ilyen nagy méltósággal ajándékozott meg minket. Olyanok lehetünk, mint ő. Halhatatlanok és hasonlók hozzá. Két hét múlva pedig innen folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!